Hűséges Urunk, Istenünk, a Te szavad erős és hatalmas. Ha Te szólsz, akkor a sötétségből világosság lesz, a káoszból rend, a háborúból békesség, a betegségből gyógyulás. Ha Te szólsz, akkor megrendül a világ, megrendül a mi szívünk. A Te szavad által lett minden, ami előállt, menny és föld, növények, állatok, emberek és mi magunk. Köszönjük neked a Te szavadat. A mi szavunk gyenge és erőtlen, bármennyire kiabálunk is néha. Szavunkkal nem tudunk világosságot teremteni, és gyakran, ha mi beszélünk, akkor sötétebb lesz a sötétség, és még nagyobb lesz a békétlenség. Mégis a Te szavad ajtót itt nyekünk. Ajtót nyit a mi szavainknak. Lelket lehelsz beszédünkbe, világossá teszed életünket, átforrósított hitvallásunkat. Bocsásd meg a könnyelmű beszédet, az eltékozolt igét. Mértékletességet, alázatot kérünk, hogy szavad ne legyen hiába való, és találjuk meg az örömöt a fölött, hogy Te szólsz hozzánk és cselekszel velünk. Amen. Ezekben a hetekben párhuzamosan olvassuk a prófétát, Ézsaiást és az apostolok cselekedeteit, és ennek a kettőnek a különleges találkozásai. Nekünk nem szabad és nem is kell azt hinnünk, hogy véletlenek, és én egy ilyen találkozást szeretnék veletek megosztani, ami éppen a vasárnapi napi ige szakaszoknak a találkozása volt, a találkozása Ézsaiás könyve 11. része és az apostolok cselekedeteinek a 9. része, a 11. fejezet első 10 versét olvasom Ézsaiás könyvéből. Veszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtással a gyökereiről, az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke, az Úr félelme lesz, a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, s nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél, a nincstelenek ügyében és méltányosan dönt, az ország szegényeinek dolgában. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduca gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja kezét. Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz. És az apostolok cselekedetei írott könyv 9. részéből egyetlen verset olvasok, a 31. verset. Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt. Eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Egy kisfiú, 2 éves unokánk, szomszédban egy hatalmas kutya, én is óvatosan megyek el a kerítés mellett, átmegy, kutya kinyitja a száját, és az unokánk így belenyúl a szájába, és akkor a kutya óvatosan összecsukja a száját, nehogy véletlenül az éles fogával megsebezze a kisfiúnak a kezét, és aztán legalább egy fél óráig játszanak. A kutya görgeti az unokánkat, ott a kertnek a közepén, ő húzogatja a fülét, rángatja a farkát, és békesség van. Ez a kép jutott eszembe, amikor ezt olvastam itt, hogy a kisded a viperajuknál játszadozik, nem árt, nem pusztít az Úr szent hegyén senki, és hogyha persze a nagypapai elfogultságot nem kell leszámítani, nyugodtan beleszámíthatjátok, de mégiscsak ezzel együtt az ember egy-egy ilyen képbe, egy-egy ilyen helyzetbe beleláthatja, szabad, hogy belelássa a picin jelét annak, hogy milyen is lehetne ez a világ. Milyen lehetne ez a világ, ha nem jelentenénk egymás számára veszélyt. Az egyik létezőnek, az egyik élőlénynek a léte nem jelentene veszélyt a másikra. A bibliai profécia szerint, Ézsaiás szerint ez nem csak lehetne, hanem lesz. Így lesz. Oroszlán, farkas, bárány, kecskegida, medve, kígyó, gyermek, mind együtt. Nem egyszerűen divatos szóval, nem egyszerűen élhető lesz az élet, hanem kiteljesedik a teremtő szándéka szerint. Aszerint a teremtő szándék szerint, amit eredetileg is akart ezzel a világgal. És azért különleges ez, mert hogy együtt van a természetben ez a nagy megbékélés, valahogy talán nem véletlen, hogy abban a paraszti kultúrában, amivel én még a gyerekkoromat töltöttem, csak később teológiai tanulmányaim során jutottam el odáig, hogy nagy valószínűséggel az Éden kertjében vegetariánusok voltak az emberek, mert nem ettek húst, és nem vágták le az állatokat, és ez a kép jelenik meg itt, hogy szalmával, szénával táplálkozik a vadállat is, aki egyébként pedig húsevő lenne, ragadozó lenne, és de mégiscsak mielőtt ez a nagy megbékélés a növény és állat világba eljön a kisembereknek az ideje. És ez a kettő, a szociális igazság és igazságosság, a szociálisnak a legtágabb értelmében, a közösségi megbékélésben, és ez a nagy kozmikus látomás arról, hogy az egész földgolyó is van, ez a békesség kiárad, az egy különleges összeállítás és egy különleges sorrend. Először arról beszél, hogy megváltozik a bíráskodás. Megváltozik az egyik embernek az ítélete a másikról, megváltozik az ítélkezésnek a módja, a messiásnak, aki eljön, az legfontosabb tulajdonságai egyike lesz az, hogy nem látszat után ítél, nem hallomásból, hanem méltányos lesz, és a kis emberekkel lesz méltányos. Miközben itt van egy nagy kozmikus kép a jövőről, aközben a kis emberekre irányul a figyelem, és ismerjük ezt a kis emberek nyomorúságát, akiknek nincsen elég befolyásuk, nincsen elég kapcsolatrendszerük, rá vannak utalva hatalmasokra, és azoknak szolgáltat igazságot, adott esetben a bíróság is, akik nagyobb befolyással bírnak, akiknek nagyobb a társadalmi súlyuk, és az, hogy a messiási birodalom valóság legyen, ahhoz ennek változni kell. Azoknak kell, a szegényeknek, az özvegyeknek, az árváknak, azoknak kell középpontba kerülni, Isten szeretetének, igazságos ítéletének, ami a szeretetéből következő igazságos ítélet, és nem fordítva van a sorrend, ki kell áradni rájuk ahhoz, hogy ebben ez a látomás egyáltalán hihető legyen, és talán a legszebb mondat ebben, hogy az Isten félelme gyönyörűséget fog jelenteni. Ez a szó, ez a különösen is mióta nem Freud fedezte föl a félelmet, de ő segített minket egyre közelebb vinni hozzá, hogy most már nagyon féljünk, amikor hogy bántaniam a pszichológusokat, az egyik kedves pszichológus barátom szokta mondani, hogy mi a különbség a lelki gondozói beszélgetés és a pszichológiai segítő beszélgetés között. Az, hogy a lelki gondozói beszélgetésben elvezetjük Istennek a szeretetére azt, akivel beszélgetünk, pszichológus meg kiderítő, hogy mitől félünk, majd a végén azt mondja, hogy igen, attól én is félek. Úgyhogy a félelemben lehet találkozni. Ennél persze sokkal több szakmai segítséget tudunk mi kapni, de mégiscsak az a, az a félelem, amivel bizony a maga a gyülekezet is, maga az egyház is sokszor manipulálta a saját híveit és saját tagjait, ez az utolsó ítélettel való fenyegetésben jelent meg. Isten félelem, féld az Istent, abból gyönyörűség lesz. És a gyönyörűség meg a között, a félelem között, amikor rettegünk Istentől, vagy megijedünk attól, hogy majd itt valami ítélet vár ránk, a között van egy olyan fordító zsanér, ami átalakítja az Istennek a félelmét, vagy elnyeri az Isten félelme az eredeti értelmét, az a fordító zsanér, az a megrendülésnek a szava. Az Isten félelem az abból indul, hogy megrendülök attól, hogy a világ ura, teremtője, az, aki elhozza majd a nagy kozmikus megbékélést, az törődik a kis emberrel, törődik velem. Törődik azzal a parányi, halandó lénnyel, aki én vagyok, akik mi vagyunk, és ez a megrendülés, ebből lesz a gyönyörűség, ebből lesz az öröm, ebből lesz a felszabadulás, hogy igen, én is része vagyok mindannak, amit itt a próféta hatalmas látomásokba leír. És ez akkor is igaz, hogyha ma nem így van, és azt látjuk, hogy valami ősi tapasztalat, valami ősi keserű tapasztalat van a proféciának a háta mögött, a profécia mögött elrejtve, ebből szól Ézsaiás, ennek az ellenkezőjét fogalmazza meg, hogy az emberi élet alapvető esendőségének része az, hogy egy másik áldozata kell. Akaratlan áldozata kell ahhoz, hogy én egyáltalán tovább tudjak jutni, hogy folyamatosan a másik áldozata az, ami tovább engedi az életet. Így is mondhatnánk, így írta le, ezt Jób egy ponton, valakinek mindig meg kell halni, el kell pusztulni, hogy magunkat fenntartsuk. Növénynek, állatnak, természetnek, embernek a pusztulása, és ez az ősi keserű tapasztalat, hogy képesek vagyunk egymást feláldozni, vagy egymásból valamit legalábbis feláldozni ahhoz, hogy előre jussunk, hogy tovább jussunk, hogy fönn maradjunk. Igaz ez az emberiség méretében, és igaz ez az emberi kapcsolatokra is. Ezzel szemben helyezi Ézsaiás ezt a látomást, hogy ennek nem kell így lenni, ez nem lesz mindig így. Nem egyszerűen arról a legősibb vágyról van szó, ami ennek a keserűségnek az ellenkezőre, hogy olyan jó lenne, ha olyan élet lenne, amiben nem jelent a létem veszélyt a másik emberre. Bizonyára nektek is van ilyen tapasztalatotok, nekem is az egyik legkeserűbb tapasztalata a bűnnek, amikor az ember nem csak magának okoz kárt saját bűnével, hanem a másiknak is. És minél szélesebb körben hat, annál szélesebb körben okoz fájdalmat, és kárt és veszteséget másoknak. Ez az ősi emberi vágy és remény másutt is több helyen megfogalmazódik, de a próféta nem akarja, hogy ez egyszerűen csak valami vágy legyen, még csak az se, hogy egyszerű reménység legyen, hogy hát higgyük már el, hogy lehet ennek az ellenkezője is, hanem azt akarja, hogy ebből a reménységből bizonyosság legyen. Ez a reménység, az emberi reménység, vagy reménytelenség ellenére reménykedünk, ahogy a római levél írja, ez több annál, még akkor is, ha az egyik kedvenc számom, talán itt elmondhatom Máté Péternek a Most kell, biztos ismeritek ezeket a sorokat, de addig van remény, minden perc ünnepel, hisz mindig van remény, hinni kell, ók hit hát el. Ez az öngerjesztő reménység, ennyi lenne. A reménység, amit Isten igéjeit kínál, az nem több ennél, hanem más. Ezek az egyszerű mondatok, és akkor eljutunk egy nagy-nagy ívben, eljutunk az Új Szövetség gyülekezetéhez, az ősgyülekezetekhez, ott Júdeába, Jeruzsálembe, Júdeába, Samáriába, Galileába, ott találjuk Isten lelkének a munkáját. És milyen különleges módon kapcsolódik ez a nagy messiási váradalom, és ez a néhány egyszerű mondat, hogy gyarapodtak, növekedtek az Úr félelmében, ugyanaz a szó, ugyanaz a szó, még nyelvileg is ugyanaz a szó, az Úr félelme, a gyönyörűségé lett, az Úr gyönyörűségé lett félelmében jártak, és így gyarapodtak, és békesség volt köztük. Arról tanúskodik ez a már nem kép, hanem ez a valóság, amit megél az első gyülekezet, és újra találkozunk ezzel az apostolok cselekedeteiben, hogy nem csak arról, hogy egyszer majd eljön, hanem amíg egyszer majd eljön a beteljesedés, addig is kell, hogy legyenek és lehetnek olyan helyek, olyan közösségek, ahol, és ezek az apostolok szavai ízelítőt kapunk abból, hogy mi is Isten akarata az emberrel, hogy mi is Isten akarata a világgal. És ez több, mint hely, több, mint templom, több, mint rádai ház, de ezen belül egy emberi közösség, és még annál is több, hogy emberi közösség, egyház, ahogy itt írja, ebben az egyszerű sorban Lukács, az apostolok cselekedetei írója, Isten lelkének munkája. Ők ott, Júdeában, Galileában, Samáriában, aztán Kis-Ázsiában, aztán Európában, egészen a Római Birodalom fővárosáig, ők Isten lelkének a munkája, ők jelen voltak, és ez a szó, ami talán 40 évvel ezelőtt volt nagyon divatos, a jel, a jelek szava, ez megmarad nekünk, ez egy újszövetségi szó. Jelek voltak, így is mondhatnánk, Izraelről ezt mondja a próféta, hogy zászló lesz, a népek zászlója lesz, előíz, kóstoló, ezt Pál apostol mondja, Jézus Krisztus népe, a megváltottak gyülekezete. És hogyha együtt olvassuk a proféciával, akkor azt látjuk, hogy ez egy kis maradékból lesz. Egy kis maradékból lett, és újra egy kis maradékból lesz. És az a kis maradék aztán megjelent, olyan emberi történelmből nézve, olyan rövid idő alatt ott megjelent a település közepén, aztán már ott épült a templom, ott a település közepén, és akkor ebből bizony annyi deformáció lett, amikor azt gondoltuk, hogy a mi általunk elképzelt emberi rendet kell valamilyen módon legitimálni azzal az isteni renddel, amit mi kiolvasunk a Bibliából, pedig éppen fordítva kéne, hogy legyen. Aztán erről folyik egy jó vita, egy jó beszélgetés köztünk is, aztán mégiscsak ez az egyház, ez a gyülekezet a szónak a társadalmi értelmében perifériára szorult, fölfedezi-e a periférikus létnek, a világperemén való létben a krisztusi periférián létet, egyfajta ellentársadalmat, hitet őrző közösség, mondjuk így, a hitet őrző és a hitet tovább tápláló közösség ez. Gyarapodás. Tegnap éjszaka olvastam még, katolikus testvérek kiadták a statisztikát, hogy tavaly 750 ezerrel nőtt a katolikusok száma Európában, millióval nőtt Afrikában, és így tovább. Bíboros úr azt mondja, hogy Afrikában az csak a sok gyerek miatt van. Nem tudom, hogy ennek miért nem lehet örülni. De hát persze ennek is megvan az oka, de valóban még ez a gyarapodás sokszor még számokban is látható, de azt mondja nekünk az apostolok cselekedete is, hogy persze lehet örülni a számoknak, de ne a számokra néz, hanem Krisztusra. Hogy jel maradjon, akkor is, hogyha maradék, mert, és ez egy kicsit ennek a rabbinikus mondásnak az átfordítása, amíg csak egy valaki van, aki vigasztal a egy valakinek, a másiknak, amíg csak egy valaki van, akit megszabadít Jézus Krisztus evangéliuma azáltal, hogy van jel, hogy vannak jelek, akik így élnek a világban, addig van remény. Addig minden perc ünnepel. És amikor a mi egyházunkban vasárnaponként ünneplünk, úgy örültem, amikor megtanultam Németországban ezt a köszöntést, hogy Isten tiszteletet ünneplünk. Isten tiszteletet nem tartunk, hanem ünneplünk. Istennek a tiszteletét ünnepeljük, addig valóban lehet ünnepelni azt a reménységet, amiből bizonyosság lett, hogy Isten nem hagyja el az ő népét és az ő örökségét, és ez megjelenik Jézus Krisztusban. És akkor talán még egy gondolat itt, ami inkább egy tanítás és tanulás, aminek úgy tűnik, hogy most nincs olyan nagyon divatja, még az én teológus koromban, különösen is külföldön, nem Magyarországon, itt ebben a házban végképp nem az Izraellel, a zsidósággal való kapcsolat, éppen ezek a proféciák provokálták, hogy most akkor ez kinek a beteljesedése, és akkor olvassuk ezeket a proféciákat, hogy Izrael lesz a nép középpontja, így szó szerint a hegyeknek a csúcsa, ahogy énekeltük ebben a holland énekben, különösen a holland reformátusok rengeteg szellemi, lelki energiát fektettek abba, hogy megértsék ezt a kapcsolatot Izrael és az egyház között. Arra szoktam gondolni, amikor olvassuk a jelentéseket most arról a háborúról ott Gázában, hogy vajon hogy olvassák ezt a proféciát? A békességről, a kozmikus megbékélésről, a fegyvereknek a letételéről, vajon mit mond ez a zsidó testvéreinknek? Ez a mi kérdésünk velük szemben, ez az, amit mi nem csak számon kérhetünk, hanem számon is kell kérnünk rajtuk a proféciában. Amit meg ők kérnek számon rajtunk, az nekem egy kulcs történetem, amikor Martin Buber, a nagy zsidó filozófus leült az egyik első zsidó keresztény párbeszédre 1933-ban. A Kleinschmidt nevű újszövetséges teológussal Németországban, és akkor elhangzott ez a mondat, hogy ti keresztények állandóan a világ megváltásáról beszéltek. Én kinézek az ablakon, és a világ megváltatlanságát látom. A megváltatlan világot, és ott masíroztak a 1933-ban a győztes pártnak az emberei. Mit jelent a megváltásra ez a profécia, mit jelentenek azok a jelek, amiket az ős gyülekezetek elindítottak, és azóta is itt van. Ez az igazán fontos találkozása a proféciával, az egyház, az leváltja az Izrael reménységét, vagy nem. És akkor a szabad még itt befejezésű lesz a kicsit talán humoros választ, ami számomra fontos hitbeli segítség is, amikor aztán ezen vitatkoznak később, már a 70-es években, Shalom ben Korin, a híres zsidó teológus, meg a keresztény teológusok, hogy akkor most messiás, vagy nem messiás, eljött, vagy nem jött, akkor azt mondja Shalom ben Korin, hogy ilyen megváltás enklávékat teremtetek. Az a megváltás, ami csak egy enklávéban létezik, az nem megváltás. Az egész világ megváltása a messiási birodalom, de ezen ne vitatkozzunk. Majd ha szerintetek visszajön a messiás, szerintünk meg eljön, akkor csak annyit kell kérdezni tőle, jártál már itt? Aztán kiderül, hogy kinek lesz igaza, de akkor ez már tulajdonképpen mindegy lesz, mert a messiásnak lesz igaza mindenképpen. Jelnek lenni, jelnek maradni, együtt maradni, egymásért és Krisztusért, ez az, amire bennünket az apostolok cselekedetei, történetei buzdítanak, bátorítanak, és ezért imádkozunk. Amen. Hűséges Urunk, Istenünk, erősítsd bennünk a bizonyosságot, hogy jön a Te országod, hogy a Te messiási uralmat közelít felénk. Izraelben is, Palesztinában is, Magyarországon is, Európában is, és mindenütt a világon. Te jössz. Téged a jöveteledben ismerhetünk föl, téged a veled a jöveteledben találkozhatunk. Add, hogy mi magunk, a Te egyházad jelét adja ennek a jövetelnek, hogy a bűnösök találkozzanak a bűnbocsánattal, hogy a kétségbe esettek vigasztaláshoz jussanak, hogy a megsötétedeteknek világosságra gyújjon föl, hogy elérjen bennünket, nyugtalanokat a békesség, hogy bennünket, egykedvűeket elérjen az öröm, hogy Te ajtót nyitsz, hogy a megvetett emberekre figyelem irányuljon, a kis emberekre, és hogy mi halandó teremtményeit Krisztusban elrejtett életre találjunk. Ezt ad meg nekünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom, a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolatotokat a Jézus Krisztusban. Amen.